Tisztelt hallgatóság, mert a kalandok lennének az aranyatombát. Nem mondom azt, hogy én is most az aranyatomba kalandoztam az előző órában, hanem Arany Budapest közepén nem felértek az aranyatomban való kalandással ezek az események. Amiről ma lesz szó, az kapcsolódik a legelső előadáshoz, amikor a végtelent fedeztük fel, és kiderült, hogy milyen paradoxonok bukantak elő a csillagászat és a fizikai világkép ütközéséből. Ugye Giordano Bruno annak idején a görögök véges világa helyett bevezette a végtelent, és rögtön egy olyan végtelent talált ki, ami homogén. Izotróp, tehát minden irányba egyenletesen be van népesítve csillagokkal, és minden megfigyelő, tehát ugye úgy gondolta, hogy minden csillagnak vannak bolygói, ott laknak élőlények, körülnéznek, ugyanazt látják maguk körül, ezt hívjuk most Kopernikusz érvnek, kronológiai érvnek, vagy elegánsabban a kozmikus demokrácia elvének, minden megfigyelő, ugyanazt látja maguk körül, mi vagyunk a világ közepe, de nagyon nem vagyunk, viszont senki sem a világ közepe. Na most arról már beszéltem annak idején, hogy ez rögtön ellentmondásba került a newtoni fizikával, és Newton közben kitalálta az általános gravitációt, amiből viszont az következne, hogy az anyag összehúzza magát gombócokban, tehát ha egy végtelen ideje létező világot néznénk, akkor már rég össze kellett volna gyűlni mindennek egy nagy kupacba, és nem lennének ilyen egyenletesen elszólt álló csillagok. Ugye itt van a Bruno-féle végtelen, a kis zöld emberkékkel, akik körülnézegetne, és ez a kép, ez Newton zavarta, mert ő tudta, hogy ez az ő fizikájával nem fér össze. És az egyik legfontosabb paradoxon, amiről egyszer már beszéltem, az Olbers paradoxon volt, amit többen felfedeztek, aztán végül az egyik legutolsó felfedezőnek Olbersnek a nevéhez kötik, ez a lángoló égboltnak a paradoxona, erről is volt szó, csak most röviden fölidézem. Itt van. Tehát képzeljük el, hogy a világ végtelen, homogén és statikus, tehát egyenletesen be van népesítve csillagokkal, mondjuk pontszerű csillagokkal, azaz meg kell mondani a sűrűségüket, ró darab van köbfényévenként, hogy egyszerűen ilyen fényévben számolni. Egyszerűen kezdve, hogy mindegyik egyforma fényességű, azaz a luminizitások mindegyiknek ugyanannyi. Nyilván később aztán csináltak bonyolultabb modelleket is, amikor nem egyforma, hanem valami statisztikát kell vennünk a fényességükre, az eredményt lényegesen nem befolyásolta. Vegyünk a, nyilván mi vagyunk a világ közepén, legalábbis olyan értelemben, hogy magunk körül körülnézünk, veszünk egy elsugarú gömbhéjat, aminek a vastagsága delta R, akkor mennyi csillag van ebben? Hát a benne levő térfogat, az a gömb felszíne 4πr négyzet, szorozva a vastagságával, a delta R-rel, ennyi a térfogat, és ezt meg kell szorozni a sűrűséggel, tehát a részecske számmal a térfogat egységben. Ennyi lesz tehát itt ebben a rétegben levő csillagoknak a száma. Mindegyiknek a fénykibocsátása, ugye jön a L összfényesség, az R négyzet szerint osztódik le, tehát 1 per R négyzetes lesz, mire innentől így hozzámér a egyre táguló gömbön. Akkor ebből a rétegből összesen mennyi fényenergia érkezik hozzám, meg kell szorozni az egy csillagról érkező fényt, ami 1 per R négyzettel arányos, és a rétegben levő csillagok számát, ami meg R négyzettel arányos, az R kiesik, tehát egy konstans szar delta R lesz, és hogyha világot magam körül felosztom delta vastagságú rétegekre, akkor mindegyik rétegből ugyanannyi fény érkezik, az összesen végtelen. Ezzel szemben éjszaka sötét van, mint ezt kísérletileg lehet tapasztalni. Na most ezzel szemben fölbukkant az a magyarázat kísérlet, hogy a csillagok nem pontok, tehát a távoliak már nem látszanak, mert az előző csillagok elfedik egymást. Hát akkor meg lehet ismételni a számítást úgy, hogy mindegyik csillagnak egy véges átmérőt tulajdonítunk, azaz az égboltból egy véges térszöget fog lefedni, kicsit de véges, akkor ami mögötte van, azt már nem látszik. A számításnak az a végeredménye, akkor mindegyik együttesen, nem tudom, hogy összeérők is korongok lennének, és az összfényességük ugyanaz. Jó, az égbolt nem végtelenül fényes, hanem pont olyan fényes, mint egy csillag. Tehát, mintha a napnak a fényességét szétkennénk körülöttünk az égboltra, az is pont elég merem lenne. Ezen szemben éjszaka sötét van. Ugye a gondolat olyan, ezt is mondtam már akkor, hogy mintha egy végtelen erdőből megpróbálunk kilátni, véges vastagságú fák vannak, akkor akármerre nézünk, előbb-utóbb valami barnába ütközik a tekintetünk, csíkon az fa. Tehát akkor a nézzünk, és akkor nem tudom túlságosan messzi látni. Kivéve, hogyha nagyon szabályosan ültették a fákat. Ja, a párhuzamosan ültetett erdő mellett elmegy a vonat, az ember hirtelen néha bizonyos irányokba átlát. Ez olyan, mint a kristályrács. Hát az nem izotróp, és nem minden irány egyenértékű. Lehetne elképzelni úgy, hogy magam körül vannak ezek a kristálytengelyek, és akkor kilátok itt a csillagok között. Ez viszont ellent mond a kopernikusi elvnek, mert én vagyok az erdő közepe, de ha valaki innen próbál körülnézni... Bocsánat. Szia, előadásom van, most nem. Tehát innen nem lehet kilátni. Tehát akkor van egy kitüntetett megfigyelő, aki sugárirányban kilát a központból, a többiek meg nem. Ez ellentmond a Kopernikusz elvnek. Természetesen ezt nem lehet tesztelni, mert nem mentünk el néhány millió fényével odébb, és onnan nem néztünk körül. Lehet, hogy onnan lángol az égbolt. Nem tartom valószínűleg, de elképzelhető, hogyha adnak elég pénzt, akkor szervezünk expedíciót, megnézzük. De addig azzal a feltételezéssel élünk, ami Brunótól származik, tehát hogy minden megfigyelő ugyanolyan világot lát maga körül, ez tehát nem stimmel. Volt egy ilyen megoldási javaslat, hogy a gázfelhők elnyelik a fényt, de a termodinamikában az következett, hogy a gázfelhő előbb-utóbb fölmelegszik attól, és ő is forró lesz, ő is úgy fog világítani, mint a csillag. Tehát ez nem megoldás, ez csak egy átmeneti időre oldotta volna meg a problémát, de mivel a világ a akkori modell szerint végtelen, de létezik, ez nem jó megoldás. Sokféle magyarázat van most már az Olbers paradoxon, hát mindegyiknek a nagy bummas kozmológia az alapja, a világ egyrészt nem statikus, hanem tágul, időben nem végtelen, és ezért, mivel valamennyi idővel ezelőtt kezdődött, hogyha annak megfelelő távolságnál messzebbre néznénk, akkor olyan messze, azaz olyan régen még nem volt világ, onnan nem érkezik fény. Tehát egy mondjuk 13,7 milliárd fényév sugarú gömbnél nagyobb gömböt nem érdemes húzigálni, mert nem látjuk meg az ottani objektumokat. Van még egy ilyen effektus, hogy a vörös eltolódás miatt a fény gyengül, tehát amikor összeadjuk a különböző rétegeknek a fényenergiát, akkor ezt is figyelembe kell venni. Van olyasmi, hogy régen nem voltak csillagok, tehát amikor bizonyos távolságunk túlnézünk, akkor még nem voltak csillagok, és azt nem kell, tehát azt is figyelembe kell venni, hogy onnan még nem jön fény. Másrészt nem Euklidészi a világ geometriája az általános relativitás elmélet szerint. Amikor a gömbnek a felszínét kiszámoltam, akkor felhasználtam az Euklidészi geometria képet. Ez mind elég lenne külön-külön a Olbers paradoxon megoldására, de hát együtt meg persze. Na most ettől teljesen függetlenül volt egy nagyon érdekes megoldási javaslat, ami az őrült kozmológiák kategóriájába tartozik, és megpróbálom most ennek az alapgondolatait elmondani. Természetesen semmi sem lineárisan születik, tehát hogy valaki kitalál egy őrült kozmológiát, és aztán utána rájönnek, hogy milyen zseni volt, hanem utóbb kitaláltak egy másféle matematikai modellt, amit ráhúztak erre, és ha félig meddig sikeres volt, akkor megtalálták az ősöket, akik annak idején viszont nem voltak sikeresek, és kinevették, és őrültnek tartották őket. Ehhez végig kell gondolni azt, amiről az előbb volt szó, hogy honnan jött az Olbers paradoxon, azért idéztem föl most röviden, egyszer már beszéltünk róla. Ugye kétféle R négyzet jelent meg a képetekben, és kiejtették egymást. Az egyik R négyzet az a csillagnak a fényének a terjedése miatt, ugye egyre nagyobb gömbfelületen oszlik el a fény, és azért van egy per R négyzet. A másik pedig egy szorzó tényező R négyzet, mert körülöttem van egy gömb, és annak a felülete R négyzet, és abban ott vannak a csillagok. Hát úgy tűnik, hogy ezt nem lehet kijátszani, mind a kettő abból következik, hogy a tér háromdimenziós. Egyáltalán honnan tudjuk azt, hogy a tér háromdimenziós? Részben erről is lesz szó, de nem most, hanem majd egy később előadás, hogy a tér hánydimenziós. Fogadjuk el azt, hogy a tér az kétdimenziós, vagy bocsánat, háromdimenziós, ezért az 1 per R négyzet a luminozitásnak a eloszlás, vagy gyengülés képletében az R négyzet, az abból következik, hogy a gömbnek a felszíne 4 pi R négyzet. Tehát egy adott térszögben, hogyha síkban néznék, akkor itt a szögnek a hossz íve az arányos R-nek az első hatványával, a felület az pedig R-nek a négyzetével arányos. Ez magának a térnek, a geometriai térnek a tulajdonsága. De honnan jön ez a képlet, hogy a részecskék száma, a csillagos száma abban a rétegben R négyzettel arányos, az abból a feltevésből, hogy a gömbnek a térfogata az arányos az R köbben, és hogy a sűrűség állandó. Tehát ebből az adott gömbön belül ennyi részecske van, ennyi csillag, és akkor emiatt a gömb rétegben pedig négyzettel arányos. Tehát ez az anyagelosztásnak a tulajdonsága. A térnek és az anyagelosztásnak a tulajdonságai vannak itt valahogy egyeztetve. De honnan tudom, hogy a sűrűség állandó? Hát az meg a kozmológiai elvben, hogy minden pont egyenértékű. És itt jött ez a gondolat, többeknek egymástól függetlenül megfogalmazott a fejükbe, hogy ez túl erős állítás. Bruno nem azt mondta, hogy a térben minden pont egyenértékű. Azt mondta, hogy minden megfigyelő egyenértékű. Most akkor azért annyira nem kell gyengíteni, hogy amelyik csillagnál nem laknak kis zöld emberek, akkor arról mást állítunk, hanem úgy lehetne ezt fogalmazni, hogy mindenhol, ahol vannak, vagy ahol lehetnek megfigyelők, azok maguk körül ugyanolyan jellegű világot látnak. De nem állítunk semmit arról, hogy mi van ott, ahol nincsenek, vagy nem lehetnek megfigyelők. Ez ahhoz hasonlít, mint amikor a feudalizmusban bevezették azt, hogy minden jobbágytelek adózik, vagy minden négyzetméter adózik, nem mindegy. Hogy ahol nem lakik senki, ott akkor kifizeti az adót. Tehát a teret, vagy a síkot, vagy a gömbfelületet kellett adóztatni, vagy pedig a használt telkeket. Éppen ezért a kozmológiai elvet lehet gyengíteni, ugye ez módosította, vagy feltételes kozmográfiai elv, elegánsan fogalmazták, azt mondja, hogy bármely csillagról, vagy mondjuk most már galaxis mondom csillagok helyen, bármely galaxisok körülnézve ugyanolyan jellegű világot látunk magunk körül. És nem mondunk semmit arról, hogy mit látunk, hogyha nem galaxisról nézünk körül. Hát ott nyilván nem járunk. Ahol nincs galaxis, hát akkor ott mit látnánk, nem mondjuk meg. Ez olyan típusú szöveg, mint amikor azt mondaná az ember a középkor térképéről, hogy a szomszéd falvak átlagosan egy napi járóföldre vannak egymástól, ugye innen származik a járás szavunk. Képzeljük el ezt a térképet, itt ezek a falvak. Hát nagyjából egyforma távolságra vannak, de azért vannak ilyen nagy kupacok, ahol nincs semmi. Igaz, hogy vannak olyan speciális helyzetű falvak, ahonnan az egyik irányba lehet menegetni, és ott látunk falvakat, a másik irányban meg csak mondjuk a sivatagot látom, vagy a nagy kerek, vagy elliptikus erdőt, de a legtöbb falu az olyan, hogy körülte akár merre megyek, körülbelül egy napi járóföldre találok egy másik falut. Azoknak a hányada, amelyek éppen ilyen peremvidéken vannak, ahonnan anizotrop a dolog, az elhanyagolható. Ugye minél nagyobb az egész terület, és minél sűrűbb a benépesítettség, annál kisebb azoknak az aránya, akik éppen a peremen laknak. Tehát tipikusan egy átlagos falu az egy napi járóföldre van a többiektől. Az elosztás nem egyenletes. Vannak olyan részek, ahol lukacsos. De azért demokratikus, milyen értelemben, nincs például centrum, nincs olyan hely, ahol sűrűsödnének a falvak, nincs nagyváros. Mindegyik egyforma, de azért geometriai értelemben nem egyenletes, hanem létezhetnek itt sivatagok. Ha ezt tételezzük fel a csillagászatban is, tehát mondjuk ha nem a csillagok, hanem a galaxisok elosztására, akkor ebből már következik mindenféle izgalmas változás. Hogyha ezt a feltételes kozmográfiai elvet matematikailag kombináljuk azzal, hogy a megfigyelők sűrűsége véges, akkor visszajutunk oda, ahonnan kiindultunk, megkapjuk a szokásos kozmológiai elvet, kijön az egyenletes elosztás. A trükk az, hogy azt kell hozzátenni, hogy a megfigyelők átlagsűrűsége nulla. Hoppá! Nyilván, ha a világban nincs senki, akkor nem figyel meg maga körül semmit. Az, hogy a megfigyelők átlagos sűrűsége nulla, az nem azt jelenti, hogy nincs sehol senki. Ugye ez ahhoz hasonló paradoxon, hogy mi a valószínűség annak, hogy eltalálom a céltáblának ezt a pontját, hogyha nyilla lövök? Hát pont nulla, mert a pontnak a területe nulla. És a másik pontot, annak is nulla. Összes pontot, hát az meg egy. Szóval hogy jön össze sok nullából? Nyilván ilyen jellegű probléma van. A lehetetlen esemény meg a nulla valószínűség az nem teljesen azonos, ezt egy kicsit finomabban kell definiálni. Hát hogy lehet értelmezni ezt az érős átlagsűrűséget? Úgyhogy vegyünk egy R-sugarú gömböt, nézzünk meg, hogy hányan vannak benne. A sűrűség nyilván az N per a térfogat. A térfogat az R-kömbben arányos. És vegyük ennek az így kapott sűrűségnek a határesetét, hogyha az R az egyre nagyobb. Hogyha a sűrűség az konstans lenne, akkor ez mindig ugyanaz lenne. De előfordulhatnak olyan elosztások, hogy minél nagyobb gömbre átlagolunk, annál kisebb lesz a sűrűség, és akkor végtelen gömbre átlagosan nulla jön ki. Tételezzük föl például, hogy itt a gömbön belüli, R-sugarú gömbön belül levő megfigyelőknek a száma, vagy pontoknak a száma, az R-sugárnak valamilyen hatványával arányos, mondjuk egy D-edik hatványával, és a D az nem pont 3. Hogyha 3 lenne, akkor visszakapnánk azt, amiből kiindultunk. Akkor megnézzük, hogy mennyi ez a sűrűség. Az ember beírja azt, hogy itt erre a D-ediken van, itt meg erre a köbben, tehát D-3. Hatvány jelenik ott meg. Hogyha D kisebb, mint 3, akkor ez itt csökken. minél nagyobb gömbre veszem, annál kisebb lesz a sűrűség. És akkor átlagosan az így definiált határ érték sűrűség az nulla. Ezen meg lehet oldani az Olders paradoxont. Nyilván ebben matematika nélkül többen, tehát olyanok, akik nem értettek a matematikához, csak próbáltak számolgatni, meg rajzolgatni, olyanok már kiokoskodták ezt. Ez így, ahogy most mondom, ez Mandelbrotnak a könyvéből származik ez a számolgatás. Hogy oldja meg ez az Olders paradoxont, hogyha ugye azt mondok, hogy egy elsugarú gömbben erre a d-1 n-nel arányos a pontoknak a száma, akár egy gömbrétegben erre a d-1 n-nel. Mennyi energia érkezik ebből a rétegből? Hát meg kell szorozni a benne levő csillagok számát a luminozitás per R négyzettel, és akkor erre a d-1 volt itt, ezt még osztjuk R négyzettel, akkor erre a d-3 delta R. És ezt akkor minden rétegre össze kell adni, akkor az ad még egy R szorzót, és akkor az R a d-2-nel lesz arányos. És ez a szumma, ez végtelennél kisebb lesz, hogyha a d kisebb, mint 2. Ez már egy egyszerű matematika. Hogyha a d az pont 2, akkor még végtelen. Ha d kisebb, mondjuk 1,9, 1,99, akkor ez már kisebb, mint végtelen. Tehát az jön ki, hogy az összfényesség az véges, hogyha ilyen értelemben a sűrűség az R-nek a d-dik hatványa, de az nem 3. Most erre van egy nagyon egyszerű modell. Ezt egy, hogy kell mondani, ő magát polihisztornak hívta, csillagász, filozófus, matematikus, mindenfélét mondott. Magáról Fournier d'Abbé volt, aki a Két új világ című könyvet adta ki 1907-ben. Annak idején ezt mindenki kiröhögte. Amikor Mandelbrot később megcsinálta a fraktálokat, akkor a saját elmélete mögé megkereste az előfutárokat. Kik mondtak már ilyesmit, mint én, a nagy. És akkor így megkereste őket, itt van ez a modell. Következőképpen kell elképzelni, most nagyon egyszerűen mutatom. Vegyünk itt egy kis gömböcskét, aminek mondjuk erre egy a sugara, ebben legyen M1 tömegnyi anyag. Most vegyünk egy R2 sugarút, abban meg legyen M2, de az úgy oszoljon el, most csak síkban van lerajzolva, hogy de most 5 az előző elvek felől kupacot tettem. Képzeljük el ezt térben, akkor még itt a tábla előtt, meg a tábla mögött is van egy ilyen. Tehát egy oktaédernek a csúcsaira rakok, meg a közepére egy ilyen kis bigyót. Most megnézhetjük, hogy egy ilyen kis gömbön belül hogy osztik el az anyag. Hát ebben is ilyen oktaédereket kell rajzolni, úgyhogy ennek a kis gömböcskének a sugara, meg ennek az egésznek a sugara, az úgy aránylik, mint ez az R1 és ez az R2. Na és ezen belül mi van? Hát ezen belül újabb pici kis oktaéderkék, amik még ugyanígy meg tudom elmazani. És fölfelé, hát nyilván ide megint le kell rajzolni ekkora marha nagy gömböt és tovább. És ad infinitum, végtelenig fölfelé és végtelenig lefelé. És akkor a számolást nézzük meg, mit mond, hogy hogyha úgy választom meg a sugarakat, hogy ennél az R0 sugárnál az R1, az 7-szer nagyobb, akkor ugye egy ekkora elsőrendű kupacban 7-szer annyi anyag van, mint egy nulladrendű kupacban. A nagy gömbnek, annak az R2 sugara legyen 7-szer akkora, mint az R1, és akkor abban 7 kis kupac van, tehát a tömeg az 7-szer akkora, mint az M1, azaz a R méretű kupacban levő anyagnak a mennyisége arányos R-nek az első hatványával. Tömeg arányos az R-rel, azaz a bizonyos D kitevő, amit az előbb mutattam, az 1. Akkor az átlagsűrűség az hogy néz ki? Hát a tömeget osztani kell 4π/3 R köbbel, az 1/R négyzettel arányos, megyünk ki a végtelenbe, akkor nullához fog tartani. Most minden egyenrangú csomó egyforma. Ugye akár melyikben vagyunk, ugyanolyan kis világot látunk, amikor itt vagyunk, az is ugyanolyan jellegű, meg hát a nagyobbik is. És ő természetesen úgy gondolta ezt, hogy ez kifelé is folytatódik. Ma hogy mondanák, hogy mondjuk ez itt egy csillaghalmaz, ez egy galaxis, akkor ez itt egy galaxis halmaz. Hát ő nem héttel csinált, hanem 10-22-en mondott, hogy annyi van nagyobb a következő méretű objektumnak a sugara. 10-22-en szeres a kicsinek, és hát 10-22-en szer annyi anyag van benne. Akkor nyilván nem oktaidet kell rajzolni, hogy el kell szúrni benne az anyagot, aztán utána sokáig semmi. Minden csomó egyforma. Viszont, Ha én például itt néznék körül, akkor mit látnék? Akkor adott egy sugarú körül, nem látnék semmit magam körül. A kozmikus demokráciának ez a lazított hipotézise nem azt mondja, hogy akármelyik pontból nézek körül, hanem akármelyik lakható pont, mert lakható pontok nyilván itt vannak. Itt nincs lakható pont. E körül tök mindegy, hogy milyen a világ. Ott nincs megfigyelő, akinek demokráciát kéne adni. Tehát ezzel a trükkel el lehetett intézni azt, hogy a D-kiterő az más, és ki lehetett magyarázni ezzel az Olbers paradoxot. Hogyha ezt helyettesítjük be, ezt az anyagelosztást az Olbers paradoxonba, akkor nem kapunk végtelen fényességet. Na most mit is jelent ez, hogy megyünk befelé? Amikor ezt kitalálták 1907 körül, nem sokkal azután született meg a Rutherford-féle atommodell. Ami Rutherford mit talált? Az, hogy az atomnak, azt már nagyjából ismerték, hogy mekkora a mérete, 10^-10 méter. És ő elemi részecskékkel bombázta, pontosan rádióaktív bombás termékekkel, amikor akkor még nem tudták, hogy pontosan micsodák, ma már tudjuk, hogy azok is atommagok, és azok áthatoltak az atomokon, mint kés a vajon. És úgy gondolták, korábban már ismerték azt, hogy az atomból ki lehet piszkálni elektronokat. Tehát vannak ott valami elektromosan töltött izék benne, még nem tudták a részleteket. Úgy gondolták, hogy a pozitív töltés nagy elkent felhőben van, és abban üldögélnek a kis pontszerű elektronok. Ezt hívták Kuglov modellnek, mint Kuglov van a mazsolák. Tehát a tészta az lett volna a pozitív töltés, ugye elkentve az egész gömbben, és abban a mazsolás szemcsék azok lettek volna az elektronok. Most mit ér ezen átrepülő pozitív töltési objektum? Behatol, és akkor aztán körültelevő pozitív felhőt észleli. És ki lehetett számolni, akkor milyen pályán fog eltérülni. Tehát, hogyha mondjuk egy ilyen fémfóliára ráküldöm az alfa részecskéket, akkor valamilyen arányban el fognak térülni, attól függ, hogy milyen szögben találták el az atomokat, különböző kanyarokat fognak leírni. És nem ez történt. A legtöbbjük ment egyenesen tovább, néhány viszont nagyon visszahajlott. Mindig így szokták elmondani a Rutherford kísérletet, tehát nem ez történt, hogy azt mondta, hogy néhány visszahajlott, hát akkor ezennel felfedeztem az atommagot, hanem pontosan megmérte a visszahajlóknak az arányát, kapott egy függvénygörbét, stb., és kiszámolta, hogy mi következik abból, milyennek kell lenni a töltéselosztásnak ott a magon belül, hogyha ilyen módon kapom meg a visszapattanóknak az arányát. Furcsa függvényt kapott, és abból a függvényből ki lehetett számítani, hogy a pozitív töltés is pontszerű. Legalábbis az addigi észlelt mérethez képest nagyon kicsi. Ma már tudjuk, hogy pontosan mekkora. 5 nagyságrenddel kisebb az atommag, mint az atom. Atom az 10^-15, az atom 10^-10, atom az 10^-15 méter, tehát 100 000-szer kisebb. Bemegyünk az atom belsejébe, és hoppá, nincs ott semmi, és középen van valami, ami 100 000-szer kisebb. Mire hasonlít ez? És akkor ott vannak a negatív töltések kívül. Hát ezután született meg a Rutherford-féle naprendszer-szerű atommodell. Ott keringenek az elektronok, mint a bolygók a nap körül. Ez a modell ez korábban megvolt, de nagyon jól rá lehetett húzni. Hát akkor nyilván az történik, hogy amit mi naprendszernek látunk, az egy magasabb világnak az atomja, amit mi atomnak látunk, az egy kisebb világnak a naprendszere. És azonnal megírták azokat a fantasztikus regényeket, amire most a mostani előadásnak a címében hivatkozom, Kalandok az aranyatomban, tehát a főhőst valamilyen hiper-szuper módon lekicsinyítették, akkor kis űrhajóval ott kalandozott az aranyatomban, akkor leszállt az elektronra, mint bolygóra, meghódított a hercegnőt, stb. Meg akarta szöktetni, hazavinni, stb. A részletek ugye nem érdekesek, és nyilván közben valahol elfilozofáltak azon, hogy elpróbálta magyarázni, hogy egy sokkal nagyobb világban jön, ahol szintén ilyenek a dolgok, és akkor bizonyára a ti kis részecskéiteken belül újabb világok vannak újabb hercegnőkkel, hogy féltékedett ettől az elektronon lakó hercegnő, azt nem tudom. De valahogy ez a világmodell, ez az egyre aprózódó, egyre kisebb és egyre egymásba ágyazottabb világokat mutatja, ugyanez fölfelé. Szédítő perspektíva, esetleg, hogyha az ember kicsit másképp néz rá, akkor kicsi unalmas perspektíva. Mi ennek a modellnek a baja? Most azon túl, hogy nem igaz. Túl szabályos. Honnan tudjuk, hogy nem igaz, hanem azóta az atomfizika tovább fejlődött és kiderült, hogy az atom az nem olyan, mint a naprendszer. Tehát például nem igaz, hogy adott pályán keringenek az elektronok, hanem elkezd felhőt alkotni, stb. Meg különben is határozatlanság reakció, még ilyenek. Hercegnőt aztán meg végképp nem lehet találni. Sőt, ha túl sok energiát összpontosítunk, akkor egy hercegnő helyett két hercegnő, meg egy antihercegnő jelenik meg, és ezért az már nem a megfelelő kaland. Na mindesen ennek a modellnek az a baja, hogy túl szabályos, és közepe van. ugye láthatóan az ábrának, bár mindegyik egyforma, azért mégis ez a pont az nem ugyanolyan jellegű, mint ez, mert az egész körül a pont körül osztik el. Ezzel lehetett segíteni. Egy másik francia, hamarosan, Charlier, csinált egy olyan modellt, ahol a pontok véletlenszerűek, tehát nincs neki középpontja ennek a modellnek. Ehhez némi valószínűségszámítást kellett bevetni. Durván véletlenszerű mindegyik pontot megfogta, és valamilyen adott valószínűség elosztása ide-oda eltologatta. Ezzel sikeresen elkente azt, hogy közepe van a modellnek. Minden pont ilyen értelme egyenértékű, nincs közepe, de az, hogy a tömegeloszlás az átlagosan erre arányos, az továbbra is igaz. Tehát most már nem minden pont körül, nem minden lakható pont körül rajzol, elsugarú gömbben van ugyanannyi anyag, de átlagosan igen. Tehát sok helyen rajzolunk elsugarú gömböket, és átlagoljuk a benne levő anyagot, akkor megint erre arányosat kapunk. Tehát ilyen várható érték, vagy átlagérték. Azaz elkentük, elrontottuk a modellnek a túlszabályosságát, és ez már egy nagyon gusztusos, elfogadható modell. Ez elmagyarázná azt nekünk, hogy miért is sötét az ég, hogyha az anyag valójában ilyen eloszlású lenne, akkor nem lenne vele gond. No. Ez a modell ugye olyan, hogy nagy részt üres, hát az átlagsűrűség nulla. Ha véletlenszerűen ebben a térben, amiben így osztik el az anyag, véletlenszerűen kibőlünk egy pontot, akkor egy valószínűséggel ott nem találunk semmit. Nulla valószínűség, hogy találunk benne anyagot. Ez jelenti azt, hogy nulla a sűrűség. Ez mondom olyan, mint amikor a céltávolnak a közepét kell eltállni, de attól nem lehetetlen esemény. Csak sokkal több az olyan pont, ahol nincs semmi, mint ahol van valami. De azért vannak benne, mert még végtelen sok anyag van, végtelen sok lakható csillag van ebben a világban elszórva. Tehát nulla valószínűséggel találunk anyagot, de hogyha találunk, akkor mindenhol egyformán fog viselkedni. Ez egy bizonyos típusú homogenitás, ez nem az a homogenitás, amit megszokott, hogy minden pont egyenérték, hanem ennek egy lazított variáció, az egy fraktál homogenitás. Most ez eddig tisztán geometria. Most az a kérdés, hogy ha nem az aranyatomnak a hercegnőjére gondolunk, hanem valami komoly fizikára, akkor nyilván ez a modell valahol alul, meg valahol fölül le kell, hogy vágjon. Tehát megyünk néhány réteggel lejjebb, és akkor az atomon belül már biztos nem folytatódik. De mondjuk a galaxista lefele csillaghalmaz, csillag, stb. Valameddig még folytatódhat. És azt se tudom, hogy az a galaxis halmazokon fölfelé hány ilyen réteget lehet még építeni. Fölfelé elvileg nem zárja ki senki, hogy ezt végtelenszeresen építsük tovább ezt a struktúrát. Tehát akkor még nem tudtak semmit az atomokról, akkor még azt is képzelhették, hogy nem befelé meg. De hogy jöhet létre egy ilyen helyzet? És akkor jön az, hogy egy ilyen modellt, egy ilyen geometriai modellt fizikai modellel kell alátámasztani. El kell magyaráznunk azt, hogy egy másfajta, valami ennél természetesebb kezdeti anyagelosztásból hogy tud létrejönni egy ilyen elosztás. Fred Hoyle az 50-es években csinált egy ilyen modellt. Ja, ezt már többször emlegettem, hogy a galaxis képződés az ma is a csillagászatnak az egyik fekete lova, tehát nagyon keveset tudunk róla, és az se igaz körülbelül. Az biztos, hogy valamikor a világot homogén gáz töltötte be. Az is biztos, hogy gravitációs instabilitások összehúzzák az anyagot kisebb pacákba, csak nem akar kijönni, hogy miért pont akkorákban, miért annyi idő alatt, és így tovább. Ezzel meg később is többet fogunk foglalkozni. Nincsen az egyik ilyen modellt Fred Hoyle dolgozta ki, még az 50-es években, hogy az állandó sűrűségű anyag az ilyen gázfelhőkre szakad, és azon gázfelhők aztán tovább még kisebb felhőkre szakadnak, aztán azok még kisebbekre, de ekközben még húzódnak is össze. Ennek a modellnek a részleteit követve az jött ki, hogy ez a modell ez nagyon hasonlít ehhez a Fourier-Dalby vagy a Charlier-féle modellhez. Ugye nagy kupacon belül kis kupacok, akkor köztük már sokáig semmi, a kis kupacon belül még kisebb kupacok, és a többi, és az adatok azok olyanok lettek, hogy az jött ki belőle, hogy egy ilyen elsugarú gömbben levő anyagnak a anyagtartalma az arányos errel. Ugye egy kétszer akkora sugarúban nem 8-szor akkora mennyiségű anyag van, bár a térfogat 8-szor akkora, hanem közben van egy csomó semmi, és akkor ott vannak ezek a kis kupacok, így összességében a sugárra arányos mennyiségű anyag került bele. Mit látunk az égen? Tehát ez egy fizikai modell volt a galaxis képződésre. Mit látunk az égen? Hát lehet hasonlókat csinálni. Veszi az ember a galaxis katalógusokat, ott előre vannak térképek, hogy melyik pont, melyik galaxisnak mik a koordinátái, akkor lehet rajzolgatni olyan grafikonok az, hogy átlagokat számolgatni, hogy adott pont körüli elsugarú gömbön belül mennyi anyag van. Feltesszük mondjuk, hogy minden galaxis egyforma tömegű, ez megint átlagosan nagyjából igaz. És az jön ki, hogy igen, ugye mit kell csinálni, logaritmusokat kell ábrázolni a logaritmusok függvénybe, erre a méretlogaritmus, erre pedig a tömeglogaritmus, hát a pontok szórnak, de elég jól lehet rájuk egy egyenest illeszteni, ennek a meredeksége 1,2. Most Hoyle azt mondta, hogy egy, hogy a tömeg arányos ezzel, hát itt most az ők, hogy a tömeg arányos 1,2. Hatványnál van a sugárnak. Mit látunk az égen? Tehát csomósodást. A galaxisok halmazokba tömörülnek, a halmazok szuperhalmazokba, és így tovább. Hát ameddig még ellátunk, addig ezt látjuk, és körülbelül ilyen képlet illeszthető rájuk. Lehet egy kicsit raffináltabb fizikát, meg matematikát is csinálni. 80-as évek de Szalai Sándor volt az egyik kezdeményezője ennek az irányzatnak, hogy számoljuk meg rendesen a galaxisokat az égen. Többször emlegettem már, hogy most folyik a Sloan Digital Sky Survey, tehát az égbolnak a feltérképezése, amikor nagyon nagy térfogatra, az egész északi éggömbön és jó messzire elnézve, térbeli galaxis eloszlást vesznek föl. A gömb felszínre vetített galaxis eloszláshoz csak fényképezni kell. Sokkal nehezebb megállapítani, hogy egy galaxis milyen messzire van, mert az a vörös eltolódását is meg kell mérni. És az darabonként. A fényképezőgép egyszerre sok galaxist föl tud venni, de mindegyiknek külön-külön meg kell határozni a vörös eltolódását. A 5 éves mérésből egy évig tartott az, hogy az egész északi égbolt lefényképezték, és akkor nagyon sok galaxisnak a pontos pozícióját meghatározták. És 4 évig tartott, hogy ezeknek egy század részének a térbeli, tehát a távolság koordinátáját is külön-külön kimérítskélik. Mindenesetre már korábban is már a térképek alapján is csináltak ilyen típusú számolgatásokat, tehát azt a valószínűséget kell meghatározni, hogy egy galaxistól eltávolságra egy másik galaxist találunk. Tehát figyelem, ez megint nem a akárhol találunk című valószínűség, tehát hogy a semmi körüli akármekkora sugarú gömbben mi van, hanem hogy van egy pont, és akkor a körül egy bizonyos sugarú körben mit találunk. Ennek a matematikáját már kidolgozták, hogy 100 évvel ezelőtt, a korreláció számítás, stb. Mennyire kapcsolódnak egymáshoz, mennyire korrelálnak egymáshoz a galaxisok, és kiderült, hogy ez a mérési eredmény, hogy van egy ilyen speciális koordinát, ami kb. 5 megaparszek, és akkor az R per R0 értéknek a mínusz 1,8. Hatványával arányos ez a várható érték. Ha visszaszorozzuk R köbben, akkor mit kapunk? Megint megkapjuk az 1,2-t. Tehát, hogy az elsugarú gömbben található objektumoknak az átlagos száma R-nek az 1,2. Hatványával arányos. De mi van akkor, hogyha most nem a galaxisok, hanem a galaxis halmazoknak a korrelációját számoljuk, egy hasonló jellegű képletet kapunk, csak más az R0. Tehát egy nagyobb sugárral kell mérni az anyagot, és ugyanolyan képletet kapunk, az már 25 megaparszek lesz. Tehát durván szóval egy galaxis halmaz 5-ször akkora, mint egy galaxis, az eloszlás pedig ugyanolyan jellegű. Mi ez? Hát ugye Antoniushoz kell fordulni, a nagyításhoz. Képzeljük el, hogy valamelyik csillagvizsgálóban fényképeket készítenek egy 50 megaparszek nagyságrendű területről, és akkor ott vannak a galaxisok. Meg készítenek egy másikat, egy 250 megaparszek nagyságrendű területről, azon meg ott vannak a galaxis halmazok. És odaadják a laborásnak, és mind a kettőt egyforma szép diára, vagy mondjuk internetre kirakható méretre kicsinyíti, és elfelejti, hogy melyik melyik. És mit fogunk látni? Ugyanazt fogjuk látni. Ez az eloszlás, ez pont azt jelenti, hogy van neki egy ilyen karakterisztikus mérete, és ahhoz képest itt az eloszlás, de hogyha ugyanakkorára kicsinyítjük, nagyítjuk, akkor ugyanaz. Nyilván a valóságban egy csillagász meg fogja ismerni, hogy a kis paca közül melyik a galaxis és melyik a galaxis halmaz, de hogyha odaadja egy laikusnak, vagy nem tudom én, ráadásul még egy kicsit el is kenik a fókuszt, nem látszanak a részletek, akkor csak ezeket a pöttyöket látjuk, amik valahogy el vannak szórva a fényképlemezen, ugyanazt fogjuk látni. Tehát van egy univerzális képlet az anyagnak az eloszlására. Kisebb objektumoknál meg nagyobb. Mondhatom?
Semmi,
jó. Kisebb és nagyobb objektum, mert ugyanaz a képlet, egy univerzális képlet írja le ezeket a korrelációs függvényeket, hogy, hogy milyen valószínűséggel találunk egyik anyagcsomó mellett másik anyagcsomót. Ez azt jelenti, hogy ez a szerkezet hasonló a saját részéhez. Ha kinagyítom egy részét, akkor ugyanolyan jellegű lesz. És az ilyen objektumokat hívják önhasonló objektumoknak, más, ez a fraktáloknak a tipikus tulajdonsága. Most a fraktálokról akkor beszélünk néhány szót, most már eléggé divatos. Akkor, amikor ezt a 70-es években Mandelbrot kitalálta a fraktál szót, akkor mindenki csodálkozott, hogy mi a csoda is az. Aztán most már elég sok könyvet lehet róla olvasni, és nagyon szép ábrákat, mindenki látta már a Mandelbrot halmazt, meg ilyenek, amelyek kinagyítjuk a részleteik, és végtelen változatosságuk vannak. Hát az első ilyen utólag fraktálnak tekinthető alakzat az, hogy egy kokféle hópehely görbe volt. Vegyünk egy egységi hosszúságú szakaszt, osszuk föl három részre, és a középső részre tegyünk ide ilyen háromszöget, és vegyük akkor ezt a görbécskét. Az elsőnek egy volt a hossz, annak a második piros görbének már négy darab egyharmat ennyi hosszúságú része van. Ismételjük meg az eljárást mind a négy szakasszal, mindegyikre tegyünk egy kis háromszögecskét. Hát akkor mindegyik egyharmadnyi szakasz most már az eredeti hosszának a négyharmadszorosára nőtt, tehát ennek most már négyharmada négyzeten ennek a cakkos micsodának a hossza. Ha itt megint megismételjük, hát itt még megpróbáltam, akkor ez már négyharmad a köbön, de aztán kifagyott a fűzta. Hogyha ezt a végtelenségig ismétlem, akkor mit kapok? Mit gondol az ember? Hát ugye ez a hosszúság, ez a végtelenhez fog tartani. Négyharmad egy egynél nagyobb szám, annak az egyre nagyobb hatványai egyre nagyobbak lesznek. Most, hogyha nem így rajzoltuk volna rá, mondjuk egy háromszöget vettünk volna körbe ezzel, akkor itt kaptunk volna egy Dávid csillagot, stb. Tehát egyre cakkosabb. Nyilván a bekerített terület az véges. Tehát ezt a, ebből a gömbből nem mászik ki sosem az egyre cakkosabb valami. A terület véges, miközben a kerülete az végtelenhez fog tartani. Ez egy ilyen furcsa alakzat. Ennek a hosszabb végtelen területe meg. Így magának ennek a görbének a területe nulla, de ha körberajzoltam volna, akkor egy véges területhez zár be. Ez túl kanyargós ahhoz, és túl durva ahhoz, hát végtelen hosszúságú, ahhoz, hogy görbének nevezhessük. Hát valami önálló nevet kéne neki adni, hogy hát ez valahol a görbék és a sígédobok között van. Az ember megnézi a 50-es, 60-as években kiadott ilyen matematikai kaleidoszkóp jellegű könyveket, abban talán egy csomó ehhez hasonló dolgot. És ezeket általában paradoxonként szokták fölvezetni. Tehát például olyan görbe, ami minden pontban metszi önmagát. Hát nyilván olyan nincs, tessék elkezdeni görbe, vannak ilyen görbék, amik így kanyarodnak, aztán metszik önmagát. De mi az, ami minden pontban metszi önmagát? Akkor pontosan kell definiálni, hogy mi az, hogy metszi önmagát. Hát egy adott pont körül rajzolunk egy kis köröcskét, és az nem kétszer találkozik a görbével, hanem háromszor. Ugye, hogy így metszette önmagát, rajzolunk egy kis köröcskét, akkor háromszor. És akkor jó, elfogadja az ember ezt, definiálják, ezt jelenti az, hogy a görbe metszi önmagát. Akkor mutatnak egy példát, egy ilyen nagyon kacskaringos görbére, a konstrukció mindig ez. Lerajzoljuk véges, sokszor finomítjuk, aztán képzeld el végtelen sokszor finomítva, és akkor már nagyon kunkori. És akkor annak kiderül, hogy akármelyik pontja körül rajzolunk valamit, akkor az háromszor metszi a görbét, és akkor az ember kénytelen elfogadni. Hát, ha elfogadjuk, és az előbb elfogadtam a definíciót, mi az, hogy önmagát metszi a görbe, akkor ez egy olyan, ami minden pontban metszi önmagát. Vagy például egy görbe, ami kitölt egy négyzetet. Ugye a görbe kanyarodik, de hát azért az valahogy sokkal kevesebb, mint egy négyzet. És akkor mit jelent az, hogy ott jár? Hát a négyzet tetszőleges pontja közelében rajzolok egy pici kört, a görbe belemászik. És mutatnak egy olyan kacskaringos görbét, vagy egy Peano görbét, ami a négyzet minden pontja környékén végtelen sokszor jár. Akárhogy fogalmazom, ez csak kitölti a négyzetet. Ezt annak idején arra használták, hogy te naív matematikus, aki a középiskolában azt hitted, hogy érted a matekot, és azt hitted, hogy tudod mi az, hogy vonal, meg felület, meg görbe, meg ilyesmi. Te csak először is merülj magadba, hidd el, hogy a matematikusok azok pontosan tudják definiálni, hogy mi az az izé, a felület, görbe, pont, stb. És hogyha te azt hiszed, hogy te magad is tudod definiálni, és elhiszed az ilyen szemléletre alapozott dolgokat, vagy ilyen definíciókat, akkor ilyen marhaságokat fogunk neked mutatni, ami láthatóan, hát biztos nem igaz, olyan görbe, ami minden ponton átmegy, ami sikidomot kitölt, az biztos nem görbe, akkor rossz a definíció. De te nem tudsz jobb definíciót mondani, de azért vagyunk mi az okos matematikusok, hogy mi majd tudunk. Tehát ilyen jelleggel prezentálták annak idején ezeket a görbéket, mint furcsa példákat, vagy ellenpéldákat a rossz és pongyola definíciókra. Utólag aztán Mandelbolt ezeket másképp interpretálta, hogy hát ezek a Koch, meg a Peano, meg egyebek, azok a emberek, akik itt a végtelen feloszthatósággal, meg a önmagukhoz hasonló részletekkel játszottak, ezek többen mind az ő erődei voltak, és csak nem jutottak el odáig, ahol hogy felfedezte a fraktálokat. Mit jelent az, hogy ez a görbéknél egy kicsit kunkoribb, és azért még nem síkidom? Hát valahol az egy és a kétdimenziós dolgok között kell ezt lenni. Mit jelent ez a dimenzió? Sokféleképpen lehet definiálni. Vannak mindenféle szép topológiai definíciók, de van az egyik, hogy a Hausdorff-féle dimenzió definíció, ami következőképpen néz ki. Képzeljük ezeket a geometriai objektumokat anyagból. És akkor miben különbözik mondjuk egy vonal, meg egy síkidó? Hát hogyha ezt elkészítem valami anyagból, akkor ennek az össztömege az arányos a hosszúságával. Hogyha egy síkidomot, mondjuk egy négyzetet csinálok, akkor ennek a tömege ez a méretnek a négyzetével arányos. Ugye, ha kétszer akkora, akkor négyszer akkora mennyiségű anyagot kell felhasználni, négyszer akkora ez a tete. Hogyha a kocka, akkor a térfogat. Tehát M az a térfogat alatt, tehát a méret köbével lesz arányos. Azaz úgy lehet fogalmazni, hogy ha van két különböző méretű objektum, mondjuk az egyik kétszer akkora, lineárisan, megnézem a tömegüket is, akkor a kettőnek a tömeg aránya, az a méret aránynak valahányadik hatvány. Egy ilyen egyenes darab esetén, vagy egyszerűen is görbe esetén, itt az első hatvány kell élni. Síkidonnál a kettőt, térfogati objektumnál a hármat. Tehát a dimenzió az az, amit ide kell írni. Tehát két egymáshoz hasonló, de különböző méretű objektumnak a tömegaránya és a méret arányánál megjelenik egy ilyen képlet, és az odaírt dolog az a dimenzió. Hát akkor innen már csak át kell rendezni ezt a képet, és a dimenziót egy ilyen logaritmikus képletben lehet kifejezni. És ez a Hausdorff-Bezikovics féle dimenzió fogalom. Ez a közönség objektumunkra négyzet, meg kocka, stb. Az egybeesik azzal, amit az ember tanult, kijön belőle, hogy hát a kocka az háromdimenziós, a négyzet meg kettő, és neki tud örülni. De nézzük meg a Koch görbét. Ha a Koch görbének a lineáris méretét megnövelem háromszorosára, tehát kinagyítom, akkor ugyanolyan görbét kapok, és egy-egy ilyen része az pont ugyanaz, mint itt az egész Koch görbe volt. De hány darab ilyen kicsiből áll? Négy darab ilyen kicsiből áll. A méret kétszeresére nőtt, bocsánat, a méret háromszorosára nőtt, a tömeg meg négyszeresére. Ha ebbe a képletbe behelyettesítem, akkor a négynek a logaritmusát kell osztani a háromnak a logaritmusával, és az, ha jól látom, 1,26. Még ott van néhány millió tizedes jegy. Tehát ez nem egész szám. És hát persze, hát azért, amikor itt, ha valamit háromszoroztunk, akkor nem háromnak az egész hatványát kaptuk itt, hanem négyet, mert ez egy ilyen furcsa konstrukciói objektum volt. Ennek a dimenziója, ha így értelmeztük a dimenziót, ez tört szám. És akkor Mandelbot azt mondta, hogy a fraktus törés szóból származik ez a elnevezés, hogy egy objektum fraktál, hogyha az így értelmezett dimenziója nem egyezik meg a közönséges dimenzióval. Tehát egy görbe az az egy egydimenziós izé, de a fraktál dimenziója 1,26, hát akkor ez nem közönséges objektum, hanem egy fraktál. És természetesen, ha egy üzlet beindul, akkor húha. A Mandelbot könyvében, ami magyarul végül nem jelent meg, bár annak idején lefordítottam, de valamilyen nem jelent meg, azt hiszem tönkrement éppen a kiadó, abban rengeteg példát mutat fraktálokra, a természetben. Valaki látta, most jelent meg a História című újság, az a felfelé rajz, nagy hullám, és ott hátul látszik a Fuji. Most a cunami miatt tették rá ezt a címlapra, hogy ez itt a cunami. Hát az valószínűleg nem a cunamit akartál, mert mindegy, ott a nagy hullámból kinőnek kis hullámok, és abból még kisebb hullámok meg egyebek. A régiek már ismerték a fraktálokat, a fraktálok egy kis része hasonló az eredetihez. Aztán Mandelbrot mutat egy olyan bizánci ikont, ahol az Úr megtervezi a világot, körzővel vonazol, rajzolgat először köröket, meg négyzeteket, és köréje meg ilyen cakkos micsodát, és hogyha az ember jól megnézett az ilyen önhasonló objektum, tehát nem csak a szokásos geometriai objektumokat használta fel a világnak a konstruálása, a világ formáinak a megkonstruálása, hanem a fraktálokat is. És tényleg, például a hegyeknek a körvonala, a felhőknek a cakkos körvonala, a tengerpartok, és rengeteg különböző objektumnál, a holdkráterek eloszlásában, a galaxisok eloszlásában, amire itt mindjárt visszatérünk, ezekben Mandelbrot megmutatta, hogy a kísérletileg tapasztalt anyageloszlás, a minták, amik itt megjelennek, ezek fraktálok. És utána aztán megindult a biznisz, hát ilyeneket ő tud számítógéppel generálni. Be lehet állítani a számítógépet, hogy ne ennyire szabályosokat, mint a Kogőben, de adott matematikai szabályoknak megfelel, önmagukhoz átlagosan hasonló objektumokat rajzoljanak. Mert bizonyára láttak olyat, hogy hogy lehet egy fát, vagy egy pávatollat rajzolgatni, elindul egy vonal, akkor bizonyos helyeken ketté ágazik, akkor megint ketté ágazik, megint. Így például, ha jól csináljuk, akkor a tüdőnek az hörgőhálózatát lehet lerajzolni. Vagy például egy térképen a hegygerincek és a köztük menő folyóknak a hálózatát. És ezt össze lehet hasonlítani a kísérletekre, vannak paraméterek, be lehet lőni, hogy az egyik helyen nagyon rücskös a domborzat, ott akkor mennyi a fraktál dimenzió, a másik helyen kevésbé. Lehet a tapasztalt anyaghoz illeszteni, és lehet ilyeneket rajzolni. És utána már beindult úgy a játék, hogy az ember beállítja, hogy most én kérek szépen egy 1,35 dimenziós hegyet, akkor a számítógép rajzol ilyeneket. És mostanában már így készülnek a rajzkalandfilmek, sőt most már nem csak a rajzosok, hogyha egy nagyon vad helyet akarunk rajzolni, éles hegyekkel, akkor kicsit följebb kell tekerni a számítógépen azt a számot, ami a dimenzió, és akkor egy nagyon csücskös lesz a hegy, és nagyon vad hegyormok lesznek. Hogyha eróziót akarunk mutatni, elkopott és szomorú, unalmas bolygót, akkor lejjebb veszük a dimenziót, akkor ilyen vannak dombok, minden csak lankások. Ezt egyszerűen egy paraméternek a beállításával egy ügyes rajzolóprogram meg tudja csinálni. Mandelbrot megfogta a fraktálok lábát, megfogta azt a fogalmat, amit a közönséges geometriai fogalmakkal, négyzetekkel, körökkel nem lehetett leírni jól, hogy miben különbözik például egy lánchegységnek a profilja egy lekopott röghegységtől, például abban, hogy a messziről a tájképenek más a fraktál dimenziója. Egy ilyen paraméterebe lehet átadni, és egy kicsit túlozzuk, akkor meg mesebeli erőcskös hegyeket kapunk, vagy mesebeli lekopottakat. Tehát a valóságos értékek azok egymástól különböznek, egy lánchegységnél, meg egy röghegységnél, és hogyha ha túlviszem mind a két irányba, akkor megkapom ennek a mesebeli túlzását. Milyen jellegű objektumokat lehet, csak úgy egyelőre szemre. Ha egy és kettő között, hát az valami rücskös görbe. Ugye egydimenziós lenne a görbe, ami cikázik, mint a kogörbe, az lenne a rücskös görbe. Akkor kettő és három dimenzió között az lenne a rücskös felület. És hogyha egy és nulla dimenziósak a pontok. Hát nulla és egy között az a sűrű por. Aki tanult matematikából kantorhalmazokat, az például ilyen. Van-e háromnál nagyobb? Ugye ezt ki lehet okoskodni, hogy egy közönséges objektumnak nem lehet a dimenziója, a fraktál dimenziója nagyobb, mint a beágyazott térnek a dimenziója. Ennek ellenére, amikor egyszer a nyílt helyi fizikus feladatokon feladtuk, hogy mérjük meg egy WC-papírtekercsnek a dimenzióját, akkor az egyik csapat 3,2 dimenziójának mérte, de aztán kimagyarázták. Tehát azért fizikai modellt adtak el, hogy miért mérték annak. Mandelbrotnak a nevezetes példája az a Brit-szigetek partvonala. Tehát itt ez a térképnek egy darabja, itt a tenger, ott a szárazföld. Mérjük meg. Hát hogy méri meg az ember a hosszát a partvonalon? Veszünk egy adott hosszúságú vonalazót, mondjuk ilyen kilométeres vonalazót. Hát olyan mértékű térképet veszünk körbe, kanyargatjuk, megmérjük, hogy hány kilométer. Hát akkor vegyünk egy részletesebb térképet, akkor ott, ahol itt volt egy öböl, azon belül lát az ember kisebb félszigetet, beöblősödés, stb. Ez a vonalazza, ez túl durva ahhoz, hogy megmérjük vele. Mit csináljunk? Vegyünk kisebb vonalazót. Akkor azzal ott már kanyaroghatunk jobban, és hosszabbnak adódik a partvonal. És így tovább. Végül ad abszurdum, mert minden kavicsot külön meg kell kerülni. És elvileg ez folytatódhatna tovább. Gyakorlatilag nyilván nem folytatódik. Egy adott méret alatt már nincs értelme annak, hogy ez itt még a tenger, az már a szárazföld. Hát nedves, meg hullámzik, meg egy... Mi az, hogy itt most nyírkos? Ott annak a két homokszemcsek közül, amelyik mind a kettő kicsit nedves, de egyik nedvesebb, mint a másik. Melyik a tenger, melyik nem tenger? Fizikailag ennek valahol vége van. De nagyon sok nagyságrenden át követhető. Sok száz kilométeres térképtől a méteres felbontású térképig lehet követni, és lehet ilyen képletet illeszteni rá, hogy mit kell odaírni, és abba a képletben, amit az előbb mutattam, abba be lehet igazítani, és akkor Mandelbrot megméricskét, tehát tényleges térképek segítségével. Nem azt mondom, hogy ő sétált a tengerparton, hanem mások által felvett különböző méretlen térképeket vizsgált, és megmondta, hogy ez 1,25 dimenziós. Mennyi Anglia kerülete? Mennyi akkor így a Brit-szigetnek a partvonalának? Végtelen, elvileg. Tehát, hogy egyre finomítom, egyre hosszabb lesz, mint ahogy föl volt írva, 4/3 a Ennediken, ahogy egyre finomítottam, hát akkor végtelen. Nyilván akkor ez így nem igaz, hogy a hosszúság az nem jó mértékegység. De ennek segítségével lehet egy értelmes mértékegységet definiálni. És ezzel meg tudta fogni például azt, hogy az ember a térképre ránézve lát, hogy például a Dél-Afrikának a partvonala sokkal simább, mint mondjuk Bretagne-nek a partvonala. Mind a kettő gírbe-gurba, de az egyik az kevésbé gírbe-gurba. Hogyha komolyan veszük ezt a modellt, akkor mind a kettő végtelenben egyre finomabb részleteket talál benne az ember. De az egyiknek más a fraktál dimenziója. Aminek nagyobb a dimenzió, az jobban kacskaringos. És ezt meg lehet így mérni, és ezzel lehet jellemezni. Figyelem, ez még csak a leírás szintje. Ez ahhoz hasonlít, mint amikor Kepler a kísérletekből kiokoskodta az ellipszis pályákat. Akkor még nem magyarázta meg, hogy miért ellipszis pályán keringenek a bolygók, az már Newton keret. A mechanika alaptörvényei a mélyebben fekvő dinamikai törvényekből le lehet vezetni az ellipszis pályákat. Ez még csak a geometria leírás. Megkeresték, hogy mik az objektumok, milyenek, és mivel lehet leírni. Az addigi matematika erre nem volt alkalmas. Azzal, hogy milyen hosszú, azzal nem tudtuk megfogni, mert ha pontosak vagyunk, és ha hosszúság definícióhoz ragaszkodunk, akkor mind a kettő formálisan végtelen. És előbb-utóbb belebotlunk abba, hogy most akkor hogy kell megkerülni azt a homokszemcsét, vagy azt a vízmolekulát. Tehát abszurdumig lehet vinni. De ezzel a fogalommal, a fraktál dimenzióval jól lehetett jellemezni. Miért jó ez? Hát amellett, hogy érdekes új távlatok nyíltak meg, és lehet rajzfilmeket konstruálni segítségével, hát nagyon sok mindennek a leírására alkalmas. Olyan jellegű lépés, mint amikor a görögöknek a körpályáiról Kepler átért az ellipszisre. Ha minden körökkel akartunk magyarázni, akkor nem jött össze a dolog. Az ellipszisek, meg egyéb ilyen újabb fajta objektumok, azok nagyon sok új jelenségnek a leírására alkalmasak. Hoppá, van élet a világ. De másra is jó. Tessék elképzelni, hogy jön egy oceanográfus és geológus csoport, aki elhatároz, hogy megmagyarázza, hogy miért krücskösek a tengerpartok. Hát felállítják a modellt a tenger hullámzására, a sziklák eróziójára, és így tovább. Akkor el akarják magyarázni, hogy az a kőzet, ami mondjuk Dél-Afrikát alkotja, a Dél-Afrika partjait, illetve ami Britannia partjait, az más jellegű kőzet, más irányú szelek, más hullámfrekvencia, stb. Éri. Dumálni lehet. Azt mondják ilyenkor, tessék, számítsd ki, hogy a te modelled, a te adott frekvenciák, adott hullámerősség, adott szélirány, szélerősség, adott szikla mellett milyen fraktál dimenziói part alakul ki. Számítsd ki, egyik esetben, másik esetben, és azt összehasonlítjuk a tapasztalattal. Most már van mivel megmérni. Addig, amíg nem volt meg ennek a fraktál dimenziónak a fogalma, addig lehetett dumálni. Az én modellem az megmagyarázta, hogy egyik tengerpart az rücskösebb. Mennyivel rücskösebb? Hát így, hát nagyon. Hát nem, számolt ki. Hasonló módon például egészen más jellegű jelenségek, mindenki végzett kémiai órán olyan kísérleteket, hogy egyik átlátszó lötyöt beröntött a másik átlátszó lötybe, vagy robbant, vagy füstölt, vagy fehér csapadék képződött. Mi az a fehér csapadék? Hát ott potyognak le a molekulák, és akkor így elrendeződnek. Nem valami nagy szilárdtest lesz, hanem olyan laza, mint a frissen hullott hó. Hogyha azt kiveszem, elpároltatom a vizet, és akkor megnézem, akkor össze lehet nyomni, és megnézni, mekkora térfogat. Hát tudhatom, vagy esetleg a kémiai tudásom alapján tudhatom, hogy mennyi anyag volt ott, mekkora térfogatot fog kitölteni. Hát azon múlik, hogy milyen ott az anyagelosztás, hogy helyezkednek el, mennyi levegő, vagy mennyi víz maradt közöttük, miért lazán vannak azok a molekulák. Ez tipikusan megint fraktál. Ennek a kicsapódására lehet modelleket alkotni. Annak idején, hogy 20 évvel ezelőtt, amikor ez a téma divatba jött, akkor csinálnak ilyen modelleket, hogy ha kiválik a molekula az oldalból, és elkezd lefelé esni, és ott már van egy ilyen molekula hegység, az a legördül, és akkor valahol megakad. Aztán esik a következő, ugye, mint amikor a homokot a homokórában szúrunk, gurul ide-oda megakad. Hogyha kicsit furcsa alakúak voltak a molekulák, akkor egészen jó lehetett számítógépen modellezni, és hát akkor még a maiakhoz képest viszonylag lassúak voltak a számítógépek. Egyik tanítványom ilyesmihez szórakozott, leállította a szobasarkába a számítógépet, elutazott egy hónapra, a gép az megment, és addig modellezte, aztán visszajött, és akkor leolvasta, hogy 1,27. Na nem stimmelt, mert a mérések nem azt mondták. Akkor módosított a modellt, és megint egy hónapig futott. Most már ugyanez valószínűleg 1-2 perc alatt lefutna egy ilyen típusú modell. Végül kiderült, tessék kapaszkodni, a modell, a valóságos mérésekhez legjobban illeszkedő modell az volt, hogy leesik és ott marad. Feltalálták a Tetriszt. Tehát ennek a csapadékképződésnek a legjobb modellje, az is egy ilyen fraktál dimenzióval jellemezhető, a precipitátum, ami ott kicsapódik, és a mérések és a modellek összehasonlíthatók, és hogyha a modell akármilyen szép és logikus, hogy hogy gurult ott le a lejtőn a szemcse, az nem adja ki numerikusan azt az értéket, amit mértek, akkor nem jó modell. Tehát egy ilyen újfajta matematikának a bevezetése egyebek között arra is jó, hogy addig csak duma szinten jelenlévő modelleket számolhatóvá, egymásra összehasonlíthatóvá, és a valósággal összehasonlíthatóvá teszi. Tehát a természetben nagyon sok felé látunk ilyen fraktáldimenziókat, és ezt alkalmazhatjuk a kozmikus anyag elosztásra is. Amikor azt mondtuk, hogy a sűrűség elosztásnak a kísérleti görbéje, hogy a sűrűség a méretnek a mínusz 1,8 hatványával arányos, akkor ebből azt következik, hogy a tömegeloszlás az 1,2 hatványával arányos, tehát ez pont megfelel annak, amit korábban mutattam, hogy a fraktáldimenzió az anyagnak 1,2. A Hoyle-féle fragmentációs modell az egyet adott ott a kitevőbe. Ha egy lenne, akkor ilyesmi. Hogy kéne elképzelnünk mi az, hogy egy? Az egyik lehetőség az, amit a Hoyle mutatott, és ami ennek a Fournier-Charrier modellnek felel meg, hogy nagy kupac van kis kupac, azon belül még kisebb kupacok, és közben sok semmi. Egy másik lehetőség az, hogy ilyen szálas elosztású anyag lenne, és köztük űr. A 80-as években a csillagászok ilyet fedeztek fel az űrben. A galaxis halmazoknak az égen való eloszlása ilyesmit mutatott, hogy a nagy hosszú, milliárd fényévnyi hosszúságú szálakba rendeződik el. Nem teljesen szabályosan, nem pontosan, de azért valami ilyen szálas buborékos struktúrát látunk. Sokáig vitatkoztak ezen, hogy így van-e, mert nem volt teljesen pontos a távolságmérés. Innen látom, akkor mit kell néznem, megyek, itt sincs semmi, egyszer csak hirtelen sok galaxis van, aztán megyek sokáig, megint nincs semmi, megint van. Amikor a szalajék először kimérték ezt a görbét, hogy a adott távolságban menjen galaxis elosztása, az még a Népszabadság címlapjára is felkerült valamikor 87-ben. Ugye, hogy lehetett ezt kimérni, akkor még nem volt ennyi távcső, amivel, és ennyi távcső idejük, amivel az egészeget le lehetett volna nézni. Egy pici kis egyszer egy fokos területet néztek ki az égen. Nekint ugye a csillagászati távcsövekért sorba kell állni. Tehát előre, hónapokra, évekre előre a csillagászok megpályáznak 5 perc vagy egy éjszakányi mérési időt, és rukkolnak, hogy aznap éjjel éppen ne legyen felhős az ég, mert akkor még egy évet várhatnak. És nyilván mindenki mit csinál? Hát egyik észlelési idejében ide néz, másikba oda néz, hogy minden több adatot gyűjtsön. Mindenki bolondnak nézte őket, amikor minden időben mindig ugyanazt a részét fényképezték le az égnek. Aztán képfeldolgozó módszerekkel egymásra kopizták azt a sok képet, és az a kép az is nagyon izgalmas volt, hogy egy pici kis részen, ahol addig mindenki diacsatott, nem látszott semmi. Ott, ahol addig nem láttak semmit, ott hirtelen galaxisoknak a végtelen gazdagsága jelent meg nagyon messzire. Ha sokáig nézzük ugyanoda, és nagyon mereztjük a távcsővünket, akkor sok foton érkezik, és megfelelő módon azok ábrázolhatók. És meg lehetett mérni ezeknek a vörös eltoldását és távolságát, és a távolság az a milyen görbét adott, hogy semmi vagy kevés, aztán hirtelen sok, akkor megint semmi. Ha ilyen buborékvilágon néztünk volna át, és ezeket a falakat láttuk volna. Tehát lehetnek ilyen szálak, vagy felületecskék, meg egyebek, ez lenne az pontosan egydimenziós, vagy pontosan kétdimenziós anyagválasztás. Minek felel meg az 1,2? Hát ilyen bolyhos szálaknak. Tehát nem pontosan a szálak mentén rendeződnek el, hanem a körül valahogy egy kicsit úgy kunkorodik, meg bolyhosodik, meg egyebek, de azért nagyjából ez a szálas struktúra stimmel. A most folyó mérés, amikor ugye ennél sokkal nagyobb területre, tehát nem egy négyzetmikor, hanem a fél égboltról vesznek fel mintát, annak az előzetes kiértékelése megerősítette ezt, hogy valóban ilyen buborékszerű a világ. A világ legnagyobb objektumai nem a galaxisok, nem is a galaxis halmazok, hanem ezek a nagy lukak. Ugye ezek sokkal nagyobbak, mint a galaxisok. Tehát itt a szálak felületek között elhelyezkedő nagy semmik, azok a világ legnagyobb objektumai, ezek ilyen 10-100 millió fényév nagyságrendűek, vagy még nagyobbak. Egészen böhöm semmik, hát most már meg kéne magyarázni, hogy mik ezek. Mit is jelent még egyszer ez, hogy most akkor ki geometriailag kimértük, hogy 1,2 dimenzió? Visszamenőleg azt jelenti, hogy egyrészt Fournier-Dalbiernek meg a többieknek, akik ezt önkényesen és kísérleti alapok nélkül kitalálták, bizonyos értelemben igazuk volt. A kozmikus anyag az nem olyan értelemben egyenletes elosztású, hogy az elosztásnak a fraktál dimenziója az három legyen. Ezért már önmaga az anyagelosztásnak ez a formája is már félig meddig kimagyarázza az Olbers paradoxon. Mert nyilván a világegyetem tágul, tehát most az Olbers paradoxon az már nem ilyen nagy gond, de ez annak a megmagyarázása felbukkant geometriai ötlet, az nagyon bevált, mert a világban valóban látunk ilyen struktúrákat. Miért nem pontos ez a dolog? Mert a matematikai fraktál az végtelenül követhető fölfelé is, meg lefelé is. Tehát egyre kisebb részletek, és ott nincs a matematikában atom, ahol megállnánk, ott mehetünk lefelé a végtelenig, bár már dolgozunk rajta, hogy legyen ott is atom. De ugyanis fölfelé is eddig megy. Egy fizikai fraktál az néhány nagyságrenden át követhető, és volt az előbb egy logaritmus m, logaritmus r görbe. Hát az nem egy végtelen egyenes, hanem egy szakasz. De azon a szakaszon mondjuk a tengerpart az a centimétertől a 100 kilométerig, az jó néhány nagyságért átfog, és hogyha ott rá lehet illeszteni egy ilyen egy geometriai leírást, akkor azzal már nagyon jól megfogtuk valamennyire a lényeget, és megtaláltuk ennek leírására való matematikai fogalmat. Hát ugyanígy a kozmikus anyag eloszlása is ráfoghatjuk most már valamilyen értelemben fraktál. Ez a geometria. Ahogy az előbb mondtam, ez olyan, mint amikor Kepler azt mondta, hogy ellipszis. Nem körpálya, hanem ellipszis. De miért ilyen? Azt maga ez a geometria, ez a matematika nem magyarázza meg. Ahhoz most az kell, hogy olyan típusú, mondjuk galaxis keletkezési modelleket dolgozok ki, nyilván az ősrobbanás elméletében beépítve, ami megmondja, hogy a hajdani fluktuációk azok hogy nőttek meg, hogy szakították szét az ősrégi felhőt kisebb részfelhőkre, azok még kisebbekre, azok miért rendeződtek el ilyen hosszú szálakra, előbb voltak a szálak, és aztán a galaxisok, vagy a már meglevő galaxisok rendeződtek össze szálakká, stb. Ehhez dinamika kell. Olyan modell, ami ennek a történetét elmagyarázza, ismert fizikai elvekre visszavezeti, abból mondja, hogy miért is rendeződött el így a kozmikus anyag. Ez olyan, mint amikor Keplernél tartunk, és várunk Newtonra. Köszönöm szépen a figyelmet!